Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Egy új hét kezdetén, szeptember 9-én, hétfőn délután is nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Zavaros továbbra is a belpolitikai helyzet, ma tartotta első ülését a döntsülő kabinet az áldés miniszterek nélkül. A helyzet elemzéséről, a három lépcsős javasolt tárgyalási folyamat konkrétumairól, a kormányfő vezette szociáldemokrata párttal fennálló viszonyról, a bizalmatlansági indítvány kilátásairól, a szenátusban holnap sorra kerülő elnökválasztás kimeneteléről, a gyenge kormányzás és az ország által az első hét hónapban produkált figyelemre méltó gazdasági növekedésről, az RMDS ügyvezető elnökségén történt személyi változásokról, illetve az államelnök választási kampány jelszaváról és kihívásairól beszélgetünk a mai Naprakész műsorban. Egy pénteken rögzített interjúban Kelemen Hunorral, az RMDS szövetségi elnökével, akit tisztelettel köszöntök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Tisztelt elnök úr, beszéljünk talán itt a párbeszéd elején a jelenlegi belpolitikai helyzetről. Ugyebár a nyári vakáció után, amely hát nem mondható vakációnak, mert pihenésről éppen nem volt szó, elég kaotikus, zűrzavaros, akár enyhén fogalmazva is helyzettel szembesültek, amikor megkezdődött az őszi parlamenti ülésszak. Hogyan jellemezné ezt a jelenlegi belpolitikai helyzetet, tudván azt, hogy milyen helyzetben van a kormány, folytatódik a paloták közötti háború egyáltalán, mire lehet számítani az őszt és a hivatalos választási kampányt megelőzendő időszakban belpolitikai szempontból?
Mi azt tudjuk mondani, hogy mit szeretnénk igazából, hogy mi lenne jó, hogyha történne, az, hogy mi fog történni, majd kiderül. Sajnos egy olyan kaotikus helyzet állapot alakult ki a román belpolitikában, amikor nagyon nehéz megmondani, hogy mi fog történni. Egyelőre azt látjuk, a tényeket nézzük szép sorban, hogy a kormánykoalíció szétment, a bent maradt szociáldemokrata pártnak a kormányban maradt résznek nincs meg a parlamenti többsége matematikailag ebben a pillanatban. A kormányban van vagy 8 miniszteri tárca, amelynek nincsen gazdája, ebből 3-nál nincsen még csak megnevezett ideiglenes ügyvédő miniszter sem, tehát gyakorlatilag nem működik 3 minisztérium. Az ellenzék megosztott rettenetesen, mert elnökválasztási kampányban vagyunk, és mindenkinek van elnökjelöltje, és a százalékokat nézik, meg folyamatosan a tükörbe néznek, meg visszanéznek, hogy kinek a nyomában liheg és vérj utol. Ezért az együttműködés közöttük eléggé bonyolultnak tűnik, és közben a költségvetés úgy néz ki, ahogy ismerjük, van egy óriási hiány, ahhoz, hogy a 3%-os deficitet tartani lehessen, legalább 2 milliárd eurós bevételre lenne szükség, ezt igazából kölcsönből lehetne biztosítani. Éppenséggel lehetséges nincsen ezek különösebben nagy baj, mert Romániának az eladósodása alacsony, de az a baj, hogy egy ilyen kölcsön az nem fejlesztésre, nem gazdaság növekedésre megy, hanem egy lyukat tömünk be. Ilyen körülmények között kérdés az, hogy mi fog történni a következő napokban. A jó kormányzás számunkra, a mi szempontunkból már nem lehetséges. Ennek a kormánynak már nincsen, ahogy a következő időszakban egy jó kormányzást megvalósítania, és azt gondoljuk, hogy minél hamarabb kellene ezt rendezni, és minél hamarabb kellene tisztelőt rendelni a pohárba. Ez kétféleképpen lehetséges. Egyrészt bejöhet a miniszterelnök, és be is fog kellene érni a parlamentbe, meg kell nézni, hogy van-e többsége, mert az alkotmány szerint a kormánynak, ha megváltozik a politikai struktúrája, akkor kell kérni szavazást a parlamentbe. És hogyha kiderül, hogy van neki 233 szavazata, akkor az megerősíti a kormányt, és hivatalban maradhat. De ez nem jelenti azt, hogy lehetséges lesz a nyugodt és a jó kormányzás. A másik megoldás az, hogy nincs meg a 233 szavazata, elveszítette a többséget szavazáson, ez bebizonyosodik, és akkor bizalmatlansági indítvánnyal meg kell buktatni a kormányt, vagy jó esetben nyilván lemond a miniszterelnök, látja, hogy nincs többsége, lemond. Én azt látom, hogy ebben a pillanatban ő vergődik a miniszterelnök maga és a kormányzó párt, hogy megszerezze a 233 szavazatot, és sajnos a román politikának az egyik krónikus betegsége, nagyon nagy problémája, hogy a parlamentben ez a vándorlás, az átülés egyik helyről a másikra, ez nem szűnik meg. És emiatt könnyen megtörténhet, hogy a következő két hétben, három hétben, amíg bejön a parlamentben, hogyha nincs bizalmatlansági indítvány elindítva, letéve, aláírva, nem indult el az eljárás, akkor akár ezeket a szürke zónában lévő parlamenti képviselőket a hatalom oldalára tudják állítani, és meg lesz a 233 szavazat. A Románia Magyar Demokrata Szövetségnek az álláspontja ismert. Mi a kormány támogatását az úzvölgye miatt még májusban felmondtuk, azóta a kormányt nem támogatjuk, megszavaztuk júniusban a bizalmatlansági indítványt, alá is írtuk, meg is szavaztuk, nem volt elég szavazat, mert akkor volt többsége a koalíciónak, nem bukott meg a kormány. Most is azt tudom mondani, amit az elmúlt napokban többször hangoztattam, megismételtem, próbáltam a mindenféle spekulációknak véget vetni, mert látom, hogy időnként egyesek össze-vissza próbálnak spekulálni, hogy nem támogatjuk a kormányt. Ha bejön a kormány a parlamentbe megkérdezni, hogy van-e többsége, nem fogjuk megszavazni a kormány átalakítását, és ha lesz bizalmatlansági indítvány, azt meg fogjuk szavazni. Amennyiben a bizalmatlansági indítvány szövegével egyetértünk, úgy, ahogy ez júniusban történt, akkor alá is írjuk, de mindenféleképpen meg fogjuk szavazni. Lássuk, hogy mi fog történni, ennél többet ebben a pillanatban nem tudunk, ezek a tények és ezek a lehetséges kimeneteli utak, de a meggyőződésem, hogy minél hamarabb véget kellene vetni, felelős politikusok félreteszik a százalékuk után való hajhászást és rohangálást, és fogják magukat, leülnek és megoldják ezt a problémát. Én azt javasoltam, hogy legalább egy ilyen három lépcsős tárgyalás, illetve három szakaszos megállapodást kellene kötni. Az egyik az erre az esztendőre vonatkozik, az elnökválasztás végéig, a költségvetés kidolgozásáig, az új kormánynak a következő a 2020-as évre a parlamenti és az önkormányzati választások megszervezése, lebonyolítása, és utána lehetne tervezni hosszú távra, és így kellene nekiállni a tárgyalásnak, és akkor a különböző érdekeket talán össze lehetne hangolni, ugyanis fontos az, hogy 2020 után Románia számára következik egy olyan időszak, amikor építkezni lehet. Mert 2020 és 24 között nem lesz választás, ha csak valami nagy tragédia nem történik, és 2024-ben egy esztendőben minden választást Románia le tud, Európa parlamenti, önkormányzati parlamenti elnökválasztást, és utána is még van 4 év, amikor lehet építkezni. Ilyen rég nem volt Romániában. Ez most a felelős hozzáállás az lenne, hogy hosszú távra tervezni, és a tárgyalásokat így lefolytatni. Hogy lesz-e, aki ezt megtegye, ezt nem tudom, és nem rajtuk fog múlni.
Viorica Dencsilla miniszterelnök asszony, egyben a Szociáldemokrata párt elnöke, az AfD-val történt kenyértörés után udvarolni kezdett az RMDSZ-nek is, hogy megpróbálja becserkészni a kormányzás további vitele érdekében. Csak nyilatkozott, vagy konkrétan történt eszmecsere tárgyalás ezügyben önökkel?
Kedden reggel találkoztam a miniszterelnökkel az ő kérésére. Hétfőn délután jelezte, hogy ha lehet, akkor kedden reggel találkozzunk. Én elmondtam azt, amit most önnek is elmondtam, hogy nem változott semmi május óta, amikor mi a kormány támogatását felmondtuk, és nem fogjuk támogatni a parlamentben az átszervezést, és azt is mondtam, hogy ha lesz bizalmatlansági indítvány, akkor júniushoz hasonlóan fogjuk támogatni ezt a bizalmatlansági indítványt. Ő ezt tudomásul vette, nem próbálkozott, egy nagyon civilizált, nagyon korrekt beszélgetés volt. Ő megkérdezte, hogy én hogyan látom mostani a helyzetet, én elmondtam, hogy hogyan látom, azt is elmondtam, hogy amikor elveszik ki a parlamenti többséget, akkor az a legegyszerűbb és a legjobb megoldás, hogyha lemond, mert a bizalmatlansági indítvány, ha neki nincs meg a parlamenti többsége, akkor meg fogja kapni a 233 szükséges szavazatot. Hogy mit fog dönteni, azt nem tudom, de volt egy ilyen rövid beszélgetésünk.
Másrészt pedig az ellenzéki oldalon kemény szerveződés van a bizalmatlansági indítványnak a megfogalmazása tekintetében, de konkrét lépés nem történik. Ön nyilatkozatában sérelmezte azt, hogy időhúzás van, és hogyha még tovább halasztják a bizalmatlansági indítvány benyújtását, akkor annak már beláthatatlan következményei lesznek. Közben Ludovik Orbán is azt állította, hogy tárgyaltak a liberálisok már önökkel is, és hogy folyamatban van a bizalmatlansági indítványnak a benyújtási folyamata, viszont egy ellenzéki szenátor azt nyilatkozta, hogy még 25 szavazat hiányzik ahhoz, hogy sikeres legyen a bizalmatlansági indítványnak a végkövetkezménye a parlamentben. Tehát ilyen tekintetben valóban vannak egyeztetések az ellenzéki oldalról, és önöket is bevonták?
Én nem sérelmeztem semmit, én egy tényt közöltem, vagy egy álláspontot fogalmaztam meg, ez nem egy sérelem volt, én azt mondtam, hogy az ellenzék, illetve a kezdeményezője a bizalmatlansági indítványnak, mert ugye ezt a Nemzeti Liberális Párt már bejelentette augusztus végén, hogy a bizalmatlansági indítványt tesz le, már is elveszített egy hetet. Akkor, amikor 16 decemberre óta először van reális lehetőség, hogy a kormány megbuktassuk, akkor nem lehet és nem szabad sokáig húzni az időtarmán politikát, a parlamenti politikát, politizálást ismerve. És azt mondtam, hogy nincs értelme mindenféle ürügyeket kitalálni, meg mindenféle olyan dolgokról beszélni, hogy csak akkor tesszük le, amikor lesz 233 aláírás, mert akkor rögtön volt, aki azt mondta, hogy igen, de egyszer legyen egy megállapodása két nagy ellenzéki párt között. Amikor az meg lesz, akkor majd megmondják, hogy de a kisebbek is csatlakozzanak. Én azt mondtam, hogy azonnal le kellett volna tenni a bizalmatlansági indítványt, néhány mondatos, másfél-két oldalas bizalmatlansági indítványt, minél hamarabb szavazást kellett volna kérni, és kiderült volna, hogy mi történik, mert az imént jeleztem, hogy a román belpolitikában az szokott lenni, hogy akik az ilyen szürke zónában vannak parlamenti képviselők, szenátorok, az ALDE, a Pro-Románia képviselőről van szó, néhány független képviselőről, ők azt nézik, hogy hol van az erő, hol van az elkötelezettség, az elszántság, hogy valami történjen. Ha azt látják, hogy az ellenzéki oldalon totajázás van, akkor könnyen visszasodródnak a kormány oldalhoz, ha azt látják, hogy ott van valamiféle erő, van valamiféle elképzelés a holnapi napról, jó vagy rossz, az most ilyen szempontból szinte lényegtelen. Volt egy beszélgetésem nekem Ludovik Orbánnal a napokban, és én akkor azt mondtam, hogy milyen hamarabb jöjjenek a bizalmatlansági indítvány szövegével, hogy tudjuk megnézni, lássuk, hogy mi van. Ők pontosan élvük, pontosan látják, hogy a Mentsük meg Románia Szövetséget nehezen tudják a saját oldalukra állítani. Nem a bizalmatlansági indítvány aláírásánál, meg megszavazásánál, hanem a továbbiakban, a kormányzással, az átmeneti, a vízei kormányzásnál ismertünk a elnök választási kampánynak, és annak rendelnek mindent alá, hogy jól szerepeljenek, és félnek attól idézőjelben, vagyis idézőjelben, hogy kopni fognak a kormányzáson, ami egy felelőtlenség egy ellenzéki párt részéről. Három éven keresztül azt mondani, hogy ezt a kormány meg kell buktatni, és amikor itt van a lehetőség, akkor azt mondod, hogy hát mégsem mennénk kormányra, mégsem így, mégsem úgy. Szóval ezt a totojázást érzem, és érzik ők is, és tudják azt, hogy a Pro-Románia nélkül és az ALDE nélkül nincsen meg a többség, ez látott júniusban is, ahol az ALDE és a PSD együtt volt, nem volt meg a 233 szavazat. Tehát elkezdődtek a beszélgetések, de én inkább azt látom, hogy valami miatt, mintha mindenki az időhúzásra játszana, hogy teljen még egy kis idő, teljen még egy kis idő, ami a legrosszabb következményekkel járhat, mondom, mert van egy hatalmas lyuk a költségvetésben, van egy bizonytalanság, ezt a partnerek is érzik, a gazdasági, piaci partnerek, nem is beszélve azokról, akik majd a kölcsönt adják Romániának. Románia így is óriási, 4,5%-os kamattal kap finanszírozást a nemzetközi piacokról, míg Bulgária, Magyarország, Csehország sokkal tetezőbb körülmények között tud fölvenni kölcsönt. Az átlag az 2,3%-os kamat, Románia ehhez képest duplájával is alig a finanszírozást. Ez a bizonytalanság, az instabilitás, hogy csak ront a helyzeten. Ezért mondom azt, hogy minden egyes elszalasztott nappal rosszabb lesz a helyzet. Tisztázni kell. Vannak olyan kérdések, ahol én magam is sokat szoktam dilemmázni, gondolkozni, hogy mi a jó döntés, és azt gondolom, hogy ez a helyes, hogy az esetek többségében ha szükség, akkor még hagyunk rá egy hetet, egy napot, két napot, mérlegelünk. De vannak olyan helyzetek, amikor nincs idő, és nem is szabad, dönteni kell. Mert a döntés az sokkal jobb, mint a döntés hiánya heteken keresztül, és a bizonytalanságnak a fenntartása.
Szeptember 10-én kedden a Felsőházban valóban dönteni kell. Ugyebár házelnököt választ a testület. Na már most ez lehet-e erőpróba felmérés a jelenlegi viszonyoknak a tisztázása azzal, hogy házelnököt választ a szenátus?
Részben mindenféleképpen a szenátusi erőviszonyokat fogja mutatni. Azt látni kell, hogy a szenátusban a szociáldemokratáknak, ha nem történik a következő napokban valamiféle átállás, ismét valamiféle vándorlás, akkor van 68 szavazatuk, a Neles Kánu szavazata a 69. az pont elég ahhoz, hogy megválasszák Neles Kánut házelnöknek. Tehát ott nem veszítették el a többségüket, az ALDE-ból még egy-két ember, vagy a Baszeszko pártjából még egy-két ember odaszavaz, akkor aztán még a többség is kényelmes a szenátusban. Ki fog derülni, hogy mi történik, és ki fog derülni, hogy Neles Kánu az ALDE-t tudja maga után húzni, vagy az ALDE-nak egy részét. Engem is megkeresett, bennünket is megszólított Neves Kánó az elmúlt napokban, én nem mondtam neki, hogy ezt ne is kérje, mert nem tudjuk támogatni, ez nem egy személyre szabott döntés, hanem hogyha nem támogatjuk a szociáldemokrata pártot, a kormányt, akkor a kormánynak a jelöltjét sem tudjuk támogatni, ez ilyen egyszerű, ezen nem kell sokat filozofálni, tehát nem fogjuk támogatni a Neves Kánó megválasztását a szenátus élére. Egyébként nem is tartana jó ötletnek, hogy őt jelölték, ez egy teljesen más része a történetnek, de jó eséllyel megkaphatja azt a 69-70 szavazatot, ami bőven elég ahhoz, hogy foglalja a szenátusi tisztséget, és ez azt fogja bizonyítani, hogy a szenátusban legalábbis a kormány oldalnak van egy-két fős többsége.
Van itt egy nagyon érdekes helyzet. Többször említettem már a beszélgetés folyamán az államháztartási hiányt. Az is köztudott, hogy bírálják a Döncsillő kabinetnek a tevékenységét. Mégis a statisztikák szerint az idei év első 7 hónapja után Magyarország után Románia mutatta a legnagyobb gazdasági fejlődést az Európai Unióban. Hogy lehet ez?
A gazdasági fejlődés és a mutatók a gazdaság növekedésével kapcsolatosan és a költségvetési hiány között nem feltétlenül úgy van az összefüggés, hogy akkor, ha az egyik igaz, a másik nem lehet igaz. Mert valóban van egy mérhető gazdasági növekedés, a probléma az, hogy ezzel a növekedéssel mi történik, és hogy miből van ez. Hogy a fogyasztásból van, vagy az exportból, a termelésből van, vagy egyszerűen csak a fogyasztás generálja, valószínű, hogy egy ilyen fele-fele arányban van, ahogy én a számokat látom, és ahogy értem a számokat. Egyrészt, másrészt pedig ez a gazdasági növekedés sajnos nem a fejlesztésekre, nem a beruházásokra, a közberuházásokra megy, hanem föléli maga a rendszer, azért, mert nem volt alaposan átgondolva, megtervezve, és emiatt a hiány az a másik oldalon megmarad az önkormányzatoknál, az oktatásban, a biztosítóházat folyamatosan finanszírozni kell, és ez azt a pluszt, amit megtermel Románia, elviszik a bérek, a nyugdíjak. Egyébként ennek a szektornak az átgondolása teljesen rendben volt. Mi magunk is támogattuk a közszférában a bérek növekedését, támogattuk a nyugdíj növekedést, és szükség is volt erre, viszont újra kellett volna gondolni a költségvetésnek a struktúráját éppen annak a fényében, hogy a személy kiadások, a bérek, a nyugdíjak azok megnövekedtek jelentősen. Tehát a gazdasági növekedés nélkül még nagyobb lenne a hiány, ezt akarom mondani, és a gazdasági növekedésből a plusz nem a beruházásokra, a közberuházásokra, a gazdaság élénkítésére, munkahelyek teremtésére megy, vagy csak nagyon kis mértékben megy oda. Látszott az első kiegészítésnél is, hogy honnan vágták a pénzt, honnan vették el a pénzt, melyik minisztériumoktól, és hová tették. Tehát a két dolog ilyen szempontból igaz, mint a kettő a maga helyén, viszont ezt a több mint 2 milliárd eurót valahonnan elő kell teremteni, hogy ne essen be Románia a túlzott deficit eljárásba. Ez azt jelenti, hogy a 3%-os költségvetési deficitet ne haladja meg. Azért kellene egy új kormány, hogy a következő esztendőnek a költségvetését úgy rakja össze, hogy ha van egy gazdasági növekedés, egy 3,5-4,5%-os, legalább ennyire szükség lenne és lehetséges lenne, akkor abból érezzen valamit a gazdaság, érezzen valamit a közberuházási szféra, legyen valami plusz, ami újabb gazdasági növekedésre lehetőséget ad.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt szövetségelnök úr, a beszélgetés második részében fókuszáljunk az RMDS házatáján történt fontos döntésekre, és itt visszatekintenék a múlt pénteken Marosvásárhelyen lezajlott szövetségi képviselők tanácsának ülésére, amelyen eldöntetett, hogy Porcsalmi Bálint marad az RMDS ügyvezető elnöke, egyben az államelnök választási kampány kampányfőnöke is. Apró személyi változások történtek az ügyvezető elnökség keretén belül, ismét van szóvivője az RMDS-nek, és önt választották meg a szövetség államelnök jelöltjévé. Vegyük ilyen sorrendbe akkor a tényeket, és arra kérem, hogy a bontsa ki és kommentálja azt, hogy mi is történt az elmúlt pénteken Marosvásárhelyen az SKT ülés után.
Porcsalmi Bálintot megválasztotta az SKT ügyvezető elnök, mert nekünk a kongresszus után mindig új ügyvezető elnöket, vagy megújított ügyvezető elnöket, elnökséget kell választanunk. És én ennek azért örülök, mert az elmúlt két esztendőben Porcsalminak a munkájával, a hozzáállásával lehetett egy új lendületet adni a ügyvezető elnökségnek és a szervezetnek, és ezt folytatni kívánjuk, illetve hát a következő több mint egy esztendőben előttünk álló kihívások is egy állandó készenléti állapotot, nem akarnám azt mondani, hogy kampányüzemmódot, mert a politikában ez szinte mindig igaz, de mindenféleképpen egy nagyon aktív üzemmódot követelnek meg, hisz alig jár le az elnökválasztás, el kell kezdeni az önkormányzati választásra felkészülést, utána meg jön a parlamenti választás a jövő év végén, a jövő év tevén, vagy novemberében, decemberében. Na szóval ezért én azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt, volt változtatás az ügyvezető alelnökök között, egyrészt mindenkinek a munkáját szeretném megköszönni ezúton is, másrészt pedig a területi szervezeteknél történt egy változás, Novák Levente vette át Nagy Zoltántól a területi szervezetek koordinálását, Nagy Zoltán pedig az alapítványi zónát fogja vezetni, iskola alapítványt, Eurotranszot, és ott az sok feladattal jár szóvívőt választottunk, Hegedűs Csille felülében, illetve elvesztünk ki, mert a szóvívőt magát, azt mi nevesítettük az ügyvezető elnökkel ketten, azt nem kellett külön az SZKP-nak megszavaznia, de ezért mondom, mert az ügyvezető alelnöki tisztségét is megtartja Hegedűs Csille, szükségét éreztük annak, hogy kipróbáljuk azt, amit a 90-es évek elejétől az RMDS nem működtetett, a szóvívő intézményét, a szóvívő személyét, hiszen tehát olyan szinte napi döntés van, amit érdemes magyarázni, alaposan megmagyarázni, mert a politikusok nem mindig magyarázzák meg rendesen, vagy ilyen vagy olyan okok miatt, illetve természetesen a szóvívő intézménye, a sajtóval és a mi választóinkkal való kapcsolattartást is segíti Csilla, egy profi, 10 éve a szervezetben dolgozik, együtt dolgozunk, ismeri a szervezetet, ismeri a román belpolitikát, tehát azt gondolom, hogy ezt a feladatot el fogja tudni látni kiválóan. És itt van az államfő jelölés. Ugye 96 óta az RMDS-nek mindig volt államfő jelöltje, a hagyományból nem feltétlenül következik az, hogy kell legyen 2019-ben is, de azt gondolom, hogy mivel nem változott érdemben a román politika részéről a hozzáállás, ezért nekünk az idén is kellett állítani magyar államfő jelöltet, mert a mi dolgainkról nem beszél senki. A többi jelölt az nem szól hozzánk, nem szól rólunk. Ők csak a szavazatokat akarják. Hát emlékezzük vissza 2014-ben, még Johannis sem üzent semmit a magyaroknak, semmit nem fogalmazott meg, még a szavazatainkat sem kérte tulajdonképpen direktben. Most ebben az eszendőben is azt látjuk, hogy egyik jelölt sem fordul a magyarok fele, a mi dolgainkról nekünk kell beszélni a románság fele, a román többség fele, és egy ilyen választási kampány, egyébként mindegyik elnök választási kampány, a román-magyar párbeszédnek is, a többség-kisebbség párbeszédnek is mindig adott egy újabb lendületet egyrészt, másrészt pedig egy önbecsülési kérdésről beszélünk, egy közel másfél milliós közösségnek mindig vannak olyan személyiségei, akik el tudnak látni az államelnöki feladatot, és egyenjogú polgárokként, egyenjogú közösségként, ahogy mi szeretnénk tudni látni magunkat, kell állítanunk államfőjelöltet, és azt is fel kell tudnunk mutatni, hogy ennek a közösségnek van víziója saját magáról, a többségről, az országról, amelyben él, és el tudja képzelni, el tudja mondani, hogy hogyan kellene ennek az országnak kinézni a következő években ahhoz, hogy jobb ország legyen, mert mi is egy jobb országot akarunk. Mi nem akarunk elvenni senkitől semmit, nem akarjuk megfosztani a többséget sem identitásától, sem jogaitól, mi a magunk számára kérünk tiszteletet, és szeretnénk a bizalmat erősíteni a két közösség között, mert a jövőnek, a közös jövőtervezésnek ez az alapja, nélkül nem lehetséges. Ezeket a megfontolásokat mind végigbeszélve a kollégákkal, az ő javaslatukra született az a döntés, hogy 2019-ben is én legyek az államfőjelölt, és így fogtunk neki az aláírásgyűjtésnek. Most még nem kell a kampányról magáról beszélni, most meg kell tudnunk szólítani mindazokat, akik aláírásokkal támogatnak bennünket, hogy gyűjjön össze az a több mint 200 000 aláírás, amely szükséges ahhoz, hogy a kampányban, a hivatalos kampányban részt tudjunk venni, hogy a mi szándékunk, hogy államfőjelöltet indítunk, az megvalósulhasson. Most ehhez kérjük a támogatást mindenkitől, aki úgy gondolja, hogy jelen kell lennünk. Minden egyes alkalommal jelen kell lennünk, mondom én, amikor választásról van szó, amikor választás lehetősége megadatik, és aki úgy gondolja, hogy ez így igaz 2019-ben is, azt arra kérjük, hogy támogassa aláírásával a jelölést és a jelölés letételét.
Respekt. Ez az ön államelnök jelöltségének a jelszava. Ez egy nagyon nemes jelszó, és mind a két közösséghez, mind a román, mind a magyar közösséghez fordulnak ilyen formán. Na már most ez a jellemző, ami hiányzik az utóbbi években a belpolitikai szintérről, az egymás iránti tisztelet, akár a politikai vitákban. Mennyire bíznak abban, hogy ez megfelelő fülekre talál a választási kampányban, mert ugyebár itt sem fogják egymást kesztyűs kézzel simogatni a politikusok, és esetleg önnek is komoly vitákba kell keverednie e téma kapcsán.
Mi azt mondjuk, hogy ahhoz, hogy közös jövőt lehessen tervezni, építeni, hogy haladni lehessen, olyan kérdéseket újra kell tárgyalni, olyan kérdéseket újra napirendre kell tűzni, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az emberek egymás iránti tisztelettel viseltessenek, hogy az állam tisztelje a polgárait, a tiszteletet vissza kell adni. Mert ebben a pillanatban azt látjuk, hogy ez hiányzik. Az állam nem tiszteli a polgárokat, és mindig ez kell az első legyen. Akkor kérhet tiszteletet a polgároktól. A polgárok egymást sem tisztelik eléggé. A többség nem tiszteli a kisebbséget, és akkor elvárja tőlünk, hogy mi tiszteljük a többséget, és mindenféle ilyen dolgokkal nap mint nap találkozunk, akár ilyen, akár olyan viszonyra kerülünk egymással és az állam intézményeivel. Tiszteletet kérünk a mi közösségünknek, és tiszteletet adunk mi is. A kölcsönös tisztelet nélkül nem lehet tovább menni, és hogyha megvan a tisztelet, akkor a bizalmat is könnyebb helyreállítani. Ezért is választottuk most ebben a kampányban ezt a tisztelet, respekt szót, mert ezt mindenki érti, a magyarok is használják, hát nyilván egy kicsit az angoltól is átvéve ezt a szót nem feltétlenül tisztelet magyaros, magyar megfelelőjével, hanem azt mondják, hogy respekt, respekt, és ezt értik a románok, értik a magyarok. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy ez túl értelmiségi, túl intellektuális így, de én azt gondolom, hogy ha van is ebben valamennyi igazság, az emberek, mindenki, az egyszerű ember, a legegyszerűbb ember is érti azt, hogy mit jelent a tisztelet, hogy ő a másikat tiszteli, tiszteletet vár el. Ez az emberi méltóságra épül a tisztelet, az emberi méltóságnak az elfogadása, elismerése és a meg nem sértése. Ezért választottuk ezt, mert úgy gondoljuk, hogy ez egy új lendületet adhat a többség-kisebbség viszonyának is, és szükség is lenne erre ebben az esztendőben a következő években, hogy milyen sikerrel fogunk járni? Hát majd kiderül. Nekünk az a nagy előnyünk, hogy nézzünk, nem kell a fejünket megfordítanunk folyamatosan, nem kell a százalékokat néznünk, hanem egy kicsit lazábban, sokkal őszintébben, direktebben tudunk beszélni azokra a kérdésekről, amelyek a polgárokat, az országot foglalkoztatják, és nem kell nekünk a százalékokat nézni, és azt, hogy kiér utol bennünket, és kinyom le a második fordulóba való jutástól. Persze azt is el kell mondanunk, hogy egy magyar elnök Romániát jobban el tudná vezetni, mint amit eddig láttunk. A román elnökökkel, vagy a száz nemzetiségű etnikumú elnökkel. Ha már megtört a jég, akkor miért nem mennénk tovább, mondom én. Ha már megtört a jég, akkor miért nem próbálunk ki egy másik változatot az ország, miért nem próbálunk ki egy másik változatot. Persze, nem vagyok naív, de én azt hiszem, hogy nekünk mindig meg kell próbálni megteremteni azt a helyzetet, hogy még egyet lépjünk előrébb, és az elnök választás erre jó alkalom. Lesznek viták, én is elhapom mondani, hogy mit gondolok erről az országról, az ország jövőről. Fogunk olyan dolgokról beszélni, amelyek alkotmány szerint nem az államelnöknek a kompetenciába tartoznak, de az, hogy mit gondol egy államfő jelölt, és nyilván az államelnök később az országról, milyen üzeneteket fogalmaz meg, milyen víziója van, az meghatározó. Nem szabad beszorítani egy ilyen kampányvitát, egy ilyen kampányidőszakot csak kizárólag az alkotmányos kompetenciákban, mert akkor külpolitikáról, biztonságpolitikáról, védelmi politikáról kell beszélni, meg egyáltalán arról, hogy az államelnök az egyensúlyt kell, hogy megteremtse és kell tartani a társadalomban, a társadalom különböző intézményei szegmensei között a párbeszédet kell elősegíteni, ez mind-mind igaz. De hogy mit gondol arról, hogy az ország különböző és a közpolitikák különböző időszakban milyen irányt lesznek, azt el kell tudnia mondani. Erről szól a vízió. Erről szól az, hogy milyen jövőképet adok én a társadalomnak, egy-egy közösségnek és az egyéneknek és az országnak. Ezt el fogjuk mondani, vita lesz erről, de hát a politika az ezen jár, vitával jár. Egy kampányidőszak pedig nyilván nem annak az időszak, amikor az emberek egymással feltétlenül kesztyűs kézzel bánnak.
Van itt még egy apró érdekesség. Ezt nem kapta fel annyira a sajtó. Miért volt szükség arra, hogy az ön keresztnevében az R betűt megfordítsa?
A kollégák, akik a kampánystábban vannak, a kreatív részével foglalkoznak, ők jöttek ezzel az ötlettel, ez nem az én ötletem volt, és azt mondták, hogy egy kicsit játszani lehetne ezzel, és én elfogadtam. Én azt gondolom, hogy egy ilyen kampányban ennyi játék belefér az én keresztnevem, mert ez tulajdonképpen arra utal, hogy a román-magyar párbeszéd, a magyar-román párbeszéd, az együttélés, az lehetséges, ez a megfordított erbetű, és ez volt a szándék, ez volt az elképzelés akkor, amikor ők ezt így megfogalmazták, és akkor ugye erre jött a mindenkinek tisztelet, respekt, pentutolc, és én azt gondolom, hogy ezt így ebben a mezőben kell értelmezni, egy kicsit játékosabb, egy kicsit másabb, mint amihez hozzá szokott, esetleg a nagy közönség. Sokan föl is kapták a fejünket, nézték, hogy akkor ezt most miért csináljuk, miért van erre szükség. Én azt gondolom, hogy egy ilyen kampányban, egy ilyen helyzetben nem kell görcsösnek lenni, ennyi játékosság belefér, és arra utal, hogy magyar, román többség, kisebbség, kisebbség, többség párbeszédet akarunk a tisztelet, az egymás iránti tisztelet jegyében.
Csak hogy okot adhat arra, hogy rosszul értelmezzék, vagy szándékosan rosszul értelmezzék ezt a húzást, és akár magyar-román szembenállást lássanak módosítás
mögött. Hát, és ha tettük volna egy kötőjelet, vagy valamiféle színválasztását, ha játékot túlfeszítettük volna, akkor lehetne, de így nem lehetséges. Szerintem ez teljesen egy rossz értelmezése, vagy egy belemagyarázása, mert nem ez volt a szándék, nem is ez a szándék. Nézze, minden ilyen helyzetben több értelmezés lehetséges. Ha valaki valamit rosszul akar értelmezni, félre akar magyarázni, akkor ezt megteszi. Én már láttam azt is, hogy a fordított eredetűre azt mondták, hogy ez az Oroszországból jön. Hát ekkora marhaságot, hogy neki lehet támaszkodni, és megtart jó hosszú ideig, én rég hallottam. De nem kell ezzel foglalkoznunk. Én azt hiszem, hogy a mi attitűdünk, a mi üzeneteink azok pontosan azt hangsúlyozzák, azt húzzák alá, amit itt az imént is mondtam, tiszteletet kérünk, tiszteletre van szükség, bizalomra van szükség, a többség-kisebbség viszonyát a tiszteletre kell építeni, és én azt hiszem, hogy ez az üzenet, ami fontos ebben a pillanatban.
Hát mindenképpen kampány következik, úgyhogy a rossz indulatú, rossz májú kommentárokra is fel kell készülni. Hát, ha van még idő arra. Végezetül, de nem utolsó sorban, olvasva a sajtót, nem láttam egy konkrét választ az önök részéről arra, hogy jelen állás szerint Klaus Johannis és Dunbarna a legesélyesebb arra, hogy a második fordulóba kerüljön az elnökválasztási megmérettetésben. Nos, kit támogatnak, ha ez a helyzet alakul ki?
Erről akkor kérdezzenek, amikor ez a helyzet kialakult. Ez az a kérdés, amire nem tudok válaszolni. Ugye a folyót akkor kell átúszni, amikor elérünk a folyó partjára és a túloldalra szeretnénk jutni, most még messze vagyunk a folyótól.
Köszönöm szépen az őszinteségét, és sok sikert abban a folyamatban, hogy a magyarságról szóló információkat, a törekvéseket minél szélesebb körben sikerüljön megismertetni a román közösséggel is itt a választási kampány során. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a rendelkezésünkre állt, jó munkát, minden jót kívánok!
Köszönöm szépen a lehetőséget, minden jót kívánok!